Köszönjük téged, Atyánk, ezt a mai délelőttöt, köszönjük a te sok áldásodat, köszönjük, hogy békességben ünnepelhetjük a te kegyelmedet, és áthatunk téged az igédért, és arra kérünk most, hogy jöjj közel hozzánk, szent lelked által szólíts meg bennünket a te dicsőségedre és a mi épülésünkre. Amen. Ugye ott tart a történetünk, hogy a király, a babiloni király látott egy álmot, nem tudjuk, hogy mit, azt kéri a bölcseitől, hogy mondják meg neki azt is, hogy mit álmodott, és mondják meg az álomnak a jelentését is. Ha ez nem történik meg, az összes varázslót, mágust és tanácsadót meg fogja öletni. Eljut ez a hír Dánielhez is, és az ő társaihoz. Ezután Dániel hazament, és tudtára adta a dolgot társainak, Hananjának, Misáélnak és Azarjának, majd irgalomért könyörögtek a menny istenéhez, hogy a titok miatt ne vesztenek el Dániel és társai a babiloni bölcsekkel együtt. Ekkor egy éjszakai látomásban feltárult a titok Dániel előtt, Dániel pedig áldotta érte a menny istenét. Majd kicsit később így olvassuk. Ó király, királyok királya, akinek a menny istene királyságot, hatalmat, erőt és méltóságot adott, kezedbe adta az embereket, a mezei vadokat és az égi madarakat, bárhol laknak is, és mindezeknek uralkodójává tett. Te vagy az aranyfej. De utána egy másik királyság támad, alacsonyabb rendű a tiednél. Azután pedig egy harmadik királyság részből való, amely uralkodni fog az egész földön. A negyedik királyság erős lesz, mint a vas, mert ahogyan a vas összetör és szétzúz mindent, úgy fogja pörölyként összetörni és szétzúzni amazokat. Azt is láttad, hogy a lábak és az ujjak részben cserépből, részben vasból vannak. Az a királyság ugyanis megosztott lesz, de marad benne valami a vas keménységéből, ahogyan láttad, hogy a vas keveredett az agyag cseréppel. Lábujjai részben vasból, részben cserépből voltak. Eszerint a királyság részben erős, részben törékeny lesz. Vasat láttál agyag cseréppel keveredve. Azok ugyanis házasság révén keverednek, de nem egyesülnek egymással, ahogyan a vas sem egyesül a cseréppel. Ezeknek a királyoknak az idejében támaszt majd a menny istene egy királyságot, amely nem semmisül meg soha, és a királyi uralom más népre nem száll át. Összetöri mindezeket a királyságokat, és véget vet nekik, maga pedig fennmarad mindörökké. Ezért láttad, hogy a hegyről egy kő zuhant le, anélkül, hogy valaki hozzányúlt volna, és összetörte a vasat, a rezet, a cserepet, az ezüstöt és az aranyat. A nagyisten tudtára adta a királynak, hogy mi fog történni majd ezután. Igazat mond ez az álom, és bizonyos a magyarázata. Akkor Nebukadnezár király arcra borult, úgy hódolt Dániel előtt, és megparancsolta, hogy mutassanak be áldozatot, és töményezzenek neki. Dánielnek pedig azt mondta a király, valóban a ti istenetek az istenek istene, a királyok ura és a titkok feltárója, ezért tudtad feltárni ezt a titkot. Akkor a király nagy méltóságra emelte Dánielt, sok és nagy ajándékot adott neki, majd Babilon város kormányzójává és a babiloni bölcsek elöljárójává tette. Szeretném azzal kezdeni az ige hirdetést, hogy valaki egyszer ezt az üzenetet kapta Istentől, levél formában fogalmazva ezt számunkra. Drága gyermekem, én irányítok, szuverén vagyok. Képes vagyok arra, hogy a dolgok úgy történjenek, ahogy én akarom. Igen, megengedem, hogy te magad dönts, és tudom, hogy nem érted teljesen, hogy működnek ezek a gondolatok egymás mellett. De képes vagyok arra, hogy az általad hozott döntéseken belül, és azok körül munkálkodjak, hogy elérjem végső céljaimat. Ehhez bíznod kell bennem. Kérdezz meg engem a döntéseidről és terveidről. Bölcsességem a tiéd, ha kérdezel. Azt akarom, hogy együttműködj terveimmel. Amikor a körülötted lévő emberek nem ezt teszik, légy biztos benne, hogy még mindig én irányítok. Én be fogom teljesíteni a tervemet. A döntések az övék, de én irányítok. Bízz hát bennem, a te javadra fogom használni őket. Szeretettel, mennyei atyád, a menny királya. Azt gondolom, testvérek, hogy ez a levél, vagy ez az elképzelt levél, nem tudom, hogy megtörtént-e, nagyon jól összefoglalja azt, amiről ez a király tanul az álmán keresztül, és amiről Dániel és a fogságban lévő nép tanul. Azt gondolom, hogy ebben a történetben, és ugye az álmot nem olvastam föl, de legalább egy képen kitettem, hogy egy szobrot látott a király, valahogy így képzelik el, aranyfej, ezüst felsőtest, aztán bronz csípővel, derékrészsel, majd utána réz, illetve vas és agyag keveredik. És aztán hirtelen kéz érintése nélkül egy hatalmas kő felülről megjelenik, összezúzza ezt a szobrot, és ebből a kőből egy hatalmas, az egész földön elterülő hegy lesz. És izgatja a királyt, hogy mi ez az álom. Mit akar ezzel, és ki számára kifejezni. Dániel megkapja a bölcsességet Istentől, hogy ezt megfejtse. Egyik mágusa sem volt a királynak, egyik tanácsadója sem volt erre képes. És tudom azt, hogy amikor a Bibliához közelítünk, itt nagyon érdekel bennünket az, hogy mik ezek a birodalmak, hogy teljesedik ez be. És bizonyára a történelemben látjuk is azt, hogy ahogy követik egymást után babiloni, perzsa, görög, majd római birodalmak, ez gyakorlatilag megfelel ennek az álomnak és annak az értelmezésnek, amit Dániel itt mond. Mégis azt kell, hogy lássuk ebben a történetben nem elsődleges szempont a jövő kinyilatkoztatása. Még a király számára sem az volt a lényeg, hiszen ő csak az aranyfej, aztán neki teljesen mindegy, hogy mi történik utána, majd sokkal utána, amikor ő már végleg halott lesz. Hanem a legfontosabb az, hogy csak Dániel istene ismeri ezt a jövőt. A babiloni mágusok és azok a bölcsek, akiktől ezek a bölcsek tudakozódnak, nem ismerték a jövőt. És különösen egy számüzetésben és elnyomásban élő nép számára ez nagyon-nagyon hangsúlyos, hogy Isten az, aki látja és tudja előre a történelmet, s ráadásul ő irányítja ezt. És újra visszaérkezünk Dániel könyvének az alap értelméhez, és ahhoz az értelemhez, ami az egészet áthidalja, hogy a jelenlegi látszat ellenére is Isten irányít. Ebben kell megerősödjenek. Kedves testvérek, szeretnék ma egy pár gondolatot a Biblia szerinti bölcsességről szólni, mert ez nem ugyanaz, mint amit mi bölcsességnek hívunk, hogy valaki nagyon sokat tanult, és nagyon otthon van bizonyos dolgokban. A Biblia szerinti bölcsesség sokkal inkább ez, ami beleillik ebbe a levélbe, amit az elején olvastam, hogy a világ történelmet irányító Isten terveivel összhangba tudok-e élni, döntéseket hozni, vagy pedig azzal szembe megyek, és sok-sok sérülést okozok magamnak, környezetemnek. A Biblia szerinti bölcsesség ugyanis ez, hogy az Isten irányítása alatt, az ő tervei alatt tudok-e élni és döntéseket hozni. De előbb általánosságban mégis hadd mondjak pár gondolatot erről az álomról. Amint mondom még egyszer, nem a pontos jövő, nem a pontos történelmi előremutatása célja ennek az egész álomnak, hanem valami sokkal általánosabb, ám mégis nagyszerűbb dolgot akar kijelenteni Isten a királynak is, és Dánielnek is. Mégpedig azt, hogy Isten a szuverén Úr, és a jelenlegi körülmények ellenére is ő irányít. Ez szerintem nagyon nagy bátorítás lehet nekünk is bizonyos helyzetekben. Ha tudjuk azt, hogy összecsapnak a fejünk fölött a hullámok, vagy úgy érezzük, hogy kicsúszik a lábunk alól a talaj, az ellenőrzés, a kontroll a kezünkből, és egymás után érnek bennünket nem szeretem dolgok, és az eszünkbe jut, hogy ennek ellenére, vagy ezzel együtt is Isten irányít és ura a helyzetnek, ez borzasztó nagy bátorítás tud lenni, ha ezt valaki hiszi, ha valakinek van ezzel az Istennel élő kapcsolata. De az álom általánosságban azt mondja ki, most én nem szeretnék, mondom, belemenni ebbe, hogy hogy követte egymást a babiloni, a méd perzsa, a görög és a római birodalom, és aztán mi az a kő, ami ott kiteljesedik, arról majd fogok szólni egy szót Minden esetre azt fejezi ki a király számára ez az álom, hogy mi emberek úgy gondoljuk, hogy idővel, ahogy halad az idő, a civilizációban fejlődünk, egyre jobbak és egyre erősebbek leszünk. Isten pedig úgy látja ezt a történelmet, amiben mi is élünk, hogy ez nem igaz, sőt egyre értéktelenebbé, egyre gyengébbé válik minden. Aranyfej, azt mondja, te vagy ez, ó király, a babiloni király az akkori. Aztán már csak egy ezüst világuralkodó, majd már csak egy bronz vagy részből, utána pedig agyag vagy cseréppel keveredő vas. Egyre gyengébb anyagok, egyre gyengébb lábakon álló királyságok és világuralmak fogják egymást követni. Isten így látja a történelmet. Nem fejlődünk, hiába katonailag erősödik minden, mégis az ő szemében az ellenkezője igaz. Egy szobor, amely nagyszerűnek és szépnek indul, gyengeségben végződik, és ez a világtörténelemnek a sorsa. Isten már akkor kijelentette ezt, és lehet, hogy most ezzel még nem értünk egyet, nem is ez a lényeg, én csak arról beszélek, amit az Isten igéje kijelent. És egy nap, ha akarja, ezt majd igazolja számunkra. A másik, hogy a szobor hangsúlyozottan nem emberi, illetve maga a szobor emberi kézzel és leleményességgel készített tárgy, ezt tudjuk. De az a szikla, ami aztán kifejezetten és hangsúlyozottan emberi kéz érintése nélkül indul el, és töri össze ezt a szobrot, és zúzza porrá, és lesz belőle nagy hegy, nem emberi szándék vagy befolyás eredménye. És ahogy Dániel is magyarázza, és hogy Isten magyarázta neki, ez azt jelenti, hogy egy olyan királyság lesz a világ végezetével és annak közelettével itt, ami összezúz minden emberi uralmat és királyságot, és ami után már emberi királyság nem áll fel ezen a világon. A szikla tehát eltörli ezeket az emberi királyságokat. És még egyszer, a jelenlegi látszat ellenére is bármilyen hatalmas az a szobor, ami az emberi uralkodásokat és uralmakat jelenti, végül, hogy ennek ellenére Isten le fogja győzni ezeket az uralkodó erőket. És nem csak ez, hanem Isten országa ki is fog teljesedni, és átveszi az egész világot, ahogyan a sziklából hatalmas hegy lesz az álom szerint. Amikor ezt megérti a király, hogy ezen gondolkodik álmában, akkor azt olvassuk, hogy leborul Dániel előtt, imádja a mennyistenét, vagy hódol neki. Nos, nem szabad itt azt gondolnunk, hogy Nabukodonozor itt megtér, és az élő Istennel kezd új életet. Ő egy politeista ember, sok Istenben hisz, és az ők is istenei között remekül megfér, és be tudja illeszteni Dániel istenét is, meg a királyok királyát, meg az Istenek istenét, és egy kicsit neki is teszi a tiszteletét, talán úgy, mint éppen sokan közülünk manapság. Egy kicsit az Istennek is tesszük a tiszteletünket a sok-sok más mellett, amiket ugyan mi nem Isteneknek nevezünk, hanem fontosabb dolgoknak. Nos, ennek a királynak is ugyanúgy belefér az, hogy egyszer-egyszer leborul, hódol, mert valamivel megérintette őt Isten. Tehát nem azt jelenti, hogy megtér ez a király, egyszerűen ezen a ponton megadja az őt éppen megillető elismerést. De mi az egész lényege, hogy a világ leghatalmasabb pogánya, a világ legnagyobb hatalommal bíró királya térdre borul egy számüzött zsidó előtt. Nem azért, mert ő egy számüzött zsidó, hanem az Istene miatt, aki mögötte áll. Ez elképesztő. Szerintem ezt emberileg ki sem tudnánk találni, hogy hogy lehetne ezt elérni. Mit lehetne tennünk azért, hogy a mai világ legnagyobb uralkodója is térdre boruljon egy egyszerű szegény ember előtt. Ha csak nem tényleg a még nagyobb, az uralkodónál is nagyobb Isten nem jelenik meg a szegény ember mögött. A fő szempont tehát az, hogy Dániel Istentől kapott képessége szerint tudja értelmezni az álmot. Az Istentől kapott képesség szerint. És ahogy ő ezt megfejti és felfedi azt az álmot, amiről csak a király tud, és senki más nem tudhat, és az értelmén ez tértre kényszeríti őt, és el kell ismerje azt az Istent, aki mögött áll ennek. Nyilván az egész fejezetben Dániel és a babiloni bölcsek közötti feszültség és összefüggések húzódnak, és azt fejezi ki, hogy az emberi bölcsesség nem elégséges. És most érkezünk meg igazán a mai üzenetünkhöz. Hogy az emberi bölcsességünk nagyon-nagyon sok helyzetben nem elégséges. Lehet, hogy vannak itt olyanok, akik már érezték ezt a helyzetet, hogy nem tudnak mit kezdeni bizonyos szituációkkal. Nem tudják, hogy mi lenne a jó döntés. Nem tudják, hogy miért csapnak össze a fejük fölött a hullámok. Nem tudják kezelni ezt a helyzetet. Nincs rá emberi bölcsesség. Az orvosok nem elegek. A pénz nem tudja megoldani azt a problémát. Az, amit tanultunk, amiket összeszedtünk, az élettapasztalatunk nem elég arra, hogy tovább lendítsen minket egy-egy szituációban. Sokszor az a legnagyobb bölcsességünk, hogy törődjünk bele az egészbe, aztán menjünk tovább úgy, ahogy tudunk. És erre világít rá ez a történet, hogy vannak helyzetek, amikor az emberi bölcsesség nem elég. Nem elég az sem, hogy beletörődünk valamibe, mert az egy örökös sebet képez bennünk, egy olyat, amit folyamatosan viszünk az életünkben, és a legóvatlanabb pillanatokban egyszer csak előbukkan, és megnyomorítja az életünket. Mert hogy mi is a bölcsesség? Hát nem az, amire mi gondolunk. Legalábbis van olyan bölcsesség is, a világ bölcsessége, de itt most az Istenéről van szó. És a Biblia szerinti bölcsesség nem egy megtanulható dolog. Nem azáltal leszünk bölcsek a Biblia szerint, hogy sok mindent tanulunk. Ez okosság. Lehetünk okosak, lehetünk műveltek. Elmentünk kvízjátékokba, elvihetjük a 40 milliót, ha van ilyen. De ez nem bölcsesség. Ettől még az ember a saját életét nem tudja kezelni úgy, hogy boldogan élhessen. Tehát a bölcsesség még csak nem is egy megtanulható dolog. Még azt sem mondhatjuk, hogyha valaki már idős emberré válik, az összeadódott élettapasztalatai nagyon bölcsé teszik őt. Valószínűleg bölcsebb, valószínűleg jobb döntéseket tud hozni, és okosabb, mint egy fiatal, akinek még nincs élettapasztalata, de látjuk nagyon sok ponton, hogy az idősek bölcsessége is csődöt mond. A bibliai bölcsesség nem egy megtanulható dolog, hanem egy kapcsolat. Nem egy emberi erőfeszítés, hanem egy kapcsolat. Ahogyan Isten igéje is mondja azt nekünk, Jób könyvét, nem tudom, ide kiírtam, ez már az Új Szövetség. Jób könyvében is, és a Prédikátor könyvében is azt mondja, hogy a bölcsesség kezdete az Úr félelme, az Isten félelme, az Istennel való kapcsolat. De miért? Nem butaság ez, hogy a bölcsesség azzal kezdődne, hogy én az Istennel kapcsolatban vagyok, és félem az Ura? Még egyszer mondom, a bibliai bölcsesség és az igazi bölcsesség az, amikor a világot irányító Isten terveivel összhangba tudom élni az életemet, és hozni a döntéseimet. Mert akkor nem fogok falakba ütközni. Akkor, ha nehézségeken kell is átmenni, tudom, hogy miért van ott ez a nehézség, és tudom, hogy ebben meg fog erősíteni, és velem fog jönni az Isten. Ha pedig nincs meg az a bölcsességem, hogy mi az ő akarata, mi az ő terve, borzasztóan sok sérülést okozok vele saját magamnak, és a környezetemnek is. Ezért a bibliai bölcsesség egyszerűen lefordítva, annak a kezdete az Isten félelme, a vele való kapcsolat, a vele való élő kapcsolat. Dániel bölcsessége nem az álomfejtő könyvekből származott, meg a babiloni tudományból, hanem miből? Azzal, hogy Istennel beszélgetett, Istenhez imádkozott, és az Isten kijelentett neki valamit. De az Új Szövetségben is látjuk, hogy összhangban van ez a gondolat, hiszen ott is a Jézussal való kapcsolat az, amit megnevezhetünk bölcsességnek. És itt van ez az ige, amit kiírtam Kolossi levélben, azt mondja, Jézusban van a bölcsesség és az ismeret minden kincse elrejtve. Minden kincse. Rajta kívül van emberi bölcsesség, meg van világi bölcsesség, de az milyen? Megértette Pál apostol, és azt mondja, hogy a világ a saját bölcsessége útján nem ismeri meg az Istent a saját bölcsességében. És És ezért tetszett az Istennek, hogy egy más módon az ige hirdetés bolondsága, amit most ti is hallgattok, ez egy nagy bolondság sokaknak, ezáltal akarja üdvözíteni Isten az embereket. Ezáltal akarja kijelenteni az ő akaratát és szándékát. Ha ez nincs, ha ezt kihagyod az életedből, és nincs meg ez a kapcsolat a te saját bölcsességedből, akárhogy, akármilyen tudós professzor vagy, nem fogsz eltalálni az Istenhez. Maximum annyi, hogy sejtesz róla valamit, de ettől még az életedben a döntéseket nem tudod meghozni úgy, hogy az összhangba legyen az Isten akaratával. És nagyon sok miért kérdésbe ütközöl, és nagyon sok olyan problémád lesz, amivel nem tudsz mit kezdeni. Mert Jézust tette nekünk Isten bölcsességgé, igazsággá, megszentelődésé és megváltássá. Istennek úgy tetszett, hogy ő benne rejti el az ő bölcsességét. És a vele való élő kapcsolat, a vele való kommunikációs beszélgetés, a tőle kérdezek és tőle kapok választ, és megértem az ő szándékait, akaratát, akkor fogok tudni igazán bölcsességgel élni. Hasonlíthatnám ezt egyszerű dolgokhoz, talán egy sporthoz, talán a munkahelyi szabályokhoz. Bizonyára sokan dolgoztok az atomerőműben, ott is megvannak a szabályok. Képzeljétek el, ha egy teljesen avatatlan betéved az erőmű területére, és bármilyen eszközt kap a kezébe, és ott elkezdene ezt azt szerelgetni, mókolgatni úgy, ahogy ő gondolja. Mi lenne a reakció? Hát be sem tudna menni. De valószínű, ha mégis sikerülne neki, azonnal eltávolítanák ezt az embert. Mert nincs meg az összhang, az erőmű szabályai, a szakma szabályai, és stb. És ugyanígy van az életünkben, hogy csinálhatunk ezt, azt tehetünk dolgokat, de ha nincs meg az összhang az Isten akaratával, nincs meg az élő kapcsolat Jézussal, anélkül borzasztó nehéz helyzetbe fogunk kerülni. Dániel nem úgy ismerte meg a királynak az álmát, annak a tartalmát és értelmezését, még csak nem is úgy, hogy az Isten igéjét olvasgatta, és azon a tükrön keresztül próbált valamit értelmezni, múltbeli tapasztalatokat, és akkor a jelen körülményeire ráhúzni. Nem. Sokan még ezt is megtehetik. Sokan vallásos emberek ezt is teszik, próbáljuk kutatgatni a Bibliát, és akkor ráhúzni a jelen dolgokra. De Dániel azért tudta az álmot, azért tudta megfejteni. Azért borult le előtte a király, mert Isten egy imára válaszolva közvetlenül elmondta neki azt. És ez az igazi bölcsesség. Nem elég tehát az, hogy mondjuk a Bibliát bújjuk. Nem elég az, hogy fejből betéve tudjuk az Isten igéit, még ez sem elég. Hanem, hogy imádságainkra, a vele való kapcsolatra közvetlenül válaszol az Isten. És ott leesik a tantusz, és megértjük, hogy miben is vagyunk, és megértjük, hogy mit is kellene akkor tennünk a továbbiakban. Értsük meg, testvérek, hogy a bibliai bölcsesség több, mint pusztán tények ismerete. Sokkal inkább egy készség a bibliai bölcsesség. Így is mondhatnám, nem annyira tudni, vagy inkább azt jelenti, hogy tudni valamit, hogy hogyan, mint tudni azt, hogy tudni valamit. Bár pedig olyan sokan megrekednek hívő emberek is ezen a szinten, hogy tudunk valamit, megtanultunk valamit a Bibliából, tudunk csinálni vallásos dolgokat. De a Biblia bölcsesség nem az, hogy tudunk valamit, hanem tudjuk, hogy hogyan. Hogyan kell az életünkbe ezeket alkalmazni, hogyan kell az életünk területein bölcsességgel dönteni. Biztos nagyon sok helyen Európában és Magyarországon is történhetett már ilyen, de most egy amerikai esetről szeretnék itt beszámolni. 2013-ban húsvétján történt. Egy amerikai autópályán egy hatalmas balesetlánc volt. A hatóságok 17 különböző ütközést számoltak össze, amiben 95 teherautó és személyautó ütközött össze. Az áldozatok száma 3 halott, és több mint 25 sebesült. Elképesztő, nem? Mi lehet egy ilyen balesetnek az oka? Egyszerűen annyi történt, hogy sűrű ködem eleszkedett le az autópályának egy bizonyos szakaszán, mondhatni kissé váratlanul, És ugye a rutinos sofőrök csak mentek tovább ugyanúgy, ugyanazzal a sebességgel, mondjuk így hitből, mondjuk így rutinból, és csak vakon hajtottak. Nem látták a veszélyt, és nem is számítottak rá. Míg nem, már túl késő volt, és beledurrantak egymásba és az előttük lévő balesetbe. Körülbelül 50 méter volt a látótávolság, és nem fékeztek, és nem lassítottak. Talán olyan sokszor így működünk mi is, csak lehet, hogy nem pont az autópályán, és azt mondjuk, milyen bolondság, hogy ebbe így belehajtottak. De mégis az elménk úgy működik, hogy gyakran hajlamosak vagyunk elvetni azokat a dolgokat, amik a jövőben történhetnek, csak azért, mert még nem történt meg velünk. Tehát, hogyha valamire figyelmeztetnek minket, vagy figyelmeztet Isten igéje, vagy figyelmeztetnek hatóságok, vagy ki tudja mi, és még velünk nem történt meg, olyan könnyen félre söpörjük, és letoljuk azt az asztalról, és megyünk tovább, ugyanúgy a sűrű ködben is, mint azelőtt. Valahogy ilyenek vagyunk mi emberek. És hányszor figyelmeztet minket Isten igéje, hogy vigyázz, veszély van. És mi, ha nincs meg az Istentől való bölcsességünk, vakon belehajtunk olyan dolgokba az életben, hiába megjárták ezt már előttünk százak, meg ezrek, de majd mi jobban tudjuk, mi bölcsebbek és okosabbak leszünk, mert mi már tudjuk. Az a baj, hogy sokszor csak tudjuk, de mégsem azt szerint cselekszünk, és mégsem azt szerint élünk. A bölcsesség egy Istentől adományozott képesség arra, hogy hogyan éljük a legjobban az életünket. Van a Bibliában egy példázat, amit Jézus mondott a bolond gazdagról. Semmi baja nem volt ennek az embernek, sőt, igazán gazdag volt. Olyan gazdag, azt mondja a történet, hogy hát ugye nem pénzben mérték, hanem gabonában, terményekben. Azt mondta, annyi terményem van, hogy mit csináljak. Nem tudom a csűreimbe elrakni. De azt mondta, megvan, építek új csűröket, annyit, hogy elférjen bele az összes gabona, és innentől kezdve már egész életemben nem kell semmit sem dolgoznom, csak hátradőlök, és élem az életemet. És akkor jelenik meg neki álmában Isten csak egyetlen kérdéssel, bolond, még ma éjjel elkérik tőled a te lelkedet. Mire mész akkor a csűrjeiddel? Mire mész a gabonáddal, meg a nagy gazdagságoddal? Számítottál erre? Gondoltál erre? Mert a te utad következő állomása ez. És ezért az egyetlen egy tényért bolond ez az ember Jézus szemében. Nincs összhangba az élete Istennel. Csak erre a földre számít, csak erre, amit maga előtt lát, csak úgy tervezgeti az életét, csak hogy Istennek valami más terve volt vele. Lehet, hogy ő is balesetet fog szenvedni. Ez az Isten szerinti bölcsesség, hogy a Krisztus szemével tudjuk szemlélni az életünket és ezt a világot. És nem áll meg ez a bibliai versek bemagolásával, hanem ahogy a 90. Zsoltárban is, amit elég sokan ismerünk, azt mondja, életünk ideje 70 esztendő, vagy ha több 80 esztendő, és nagyobb részük hiába való fáradtság. Majd tapasztaljuk, ha még nem, gyorsan eltűnik, mintha repülnénk, olyan az élet. Ki tudja, milyen erős haragod, és milyen félelmetes felháborodásod. És itt van a bölcsesség, taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Bölcs szívhez. És azt a rövid időt, ami az életben nekünk adatik, azt tudjuk az Isten bölcsessége szerint eltölteni és megélni. Ez tehát, testvérek, a mai üzenet, hogy a bölcsesség az, amikor a világot irányító és teremtő Isten terveivel és akaratával összhangba tudjuk hozni, és élni az életünket, és tenni a döntéseinket. Ő akár a mi döntéseinken belül, akár a mi döntéseink ellenére, vagy azon kívül is meg fogja cselekedni az ő akaratát. Szerintetek melyikben sérülünk kisebbet? Szerintetek melyik nekünk a jobb? Szerintetek mi a boldog élet? Mikor folyamatosan ütköznünk kell a falba, valami nagyobb erő akaratába? Vagy amikor rögtön megtaláljuk az utat a labirintusba? Mert ez az élet labirintus mindannyiunknak, mindannyian először járjuk. és folyton folyvást eltévedünk, zsákutcába futunk, és nem találunk ki belőle, mert nincs rá elég időnk. Ez a bölcsesség, vagy az, amikor egy fölülről az életünket látó vezetőre, mindenható Istenre hallgatunk, és tőle kérdezünk, és arra megyünk, amerre ő mutatja számunkra a kiutat. Kedves testvérek, most, amikor imádkozunk, szeretnék emlékeztetni benneteket, hogy Jakab levelében, az első fejezetben, a 5.-6. versben azt olvassuk, hogy ha valakinek nincsen bölcsessége, kérjen Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. De hittel kérje, semmit se kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt. Tehát itt a lehetőség előttünk, hogyha Istentől való bölcsességet szeretnénk kérni, csak kérni kell az életünkhöz, bizonyos szituációk kezeléséhez. Itt az ígéret, hogy Isten ezt meg akarja adni. Ha így gondolod, hogy szeretnél ilyen bölcsességet, és imádkozzak érted ezért, akkor, és van bátorságod, állj fel majd a helyeden, szeretnék így imádkozni. Vagy ha van közöttünk valaki, aki arra vágyik, hogy élő kapcsolatba szeretne kerülni az Istennel, és folyamatosan beszélgetni vele, vagy legalábbis ezt elkezdeni, akkor állj fel, szeretnék ezért is imádkozni, hogy Isten válaszoljon neked erre a vágyadra és kívánságodra. Isten Dániel imádságára válaszolt, és a tiédre is akar. Csak kérdezele tőle, csak kérsz tőle bármit. És ha van itt valaki, mert szeretné ezt újra mondani, hogy döntések a mieink, de Isten azokon keresztül, azokon belül, vagy azokon kívül is meg tudja tenni az ő céljait. Ha szeretnéd azt, hogy a döntéseid összhangban legyenek az ő akaratával, és sokkal kevesebb sérüléssel, azaz boldogan tud végigvinni az életedet, és legyen meg egy belső békességed, még akkor is, ha nehézségeken kell keresztül menned, akkor állj fel, szeretnék imádkozni, érted is. Mert tudjátok, a békétlenség nem az, amit a körülményeink okoznak, hanem a békétlenségünk abból fakad, hogy nem vagyok összhangban az Istennel, és folyamatosan falakba és gátakba ütközök. Úgyhogy így imádkozzunk most, aki szeretne, tehát ezek miatt felállt a helyéről. Mennyei Atyánk, a Te kegyelmedért könyörgünk ezen a mai napon. Köszönjük neked, hogy kijelentetted a Te bölcsességedet számunkra. És Jézus Krisztus nevében dicsérünk azért, hogy benned van a bölcsesség minden kincse elrejtve. Köszönjük neked, hogy nem kell ezt nekünk felfedezni, tanulni, meg járni utána, hanem Te egészen egyszerűen imádságainkra meg tudod ezt nekünk adni. Köszönjük neked, hogy erre bíztat a Te igét. Ha valakinek nincs bölcsessége, kérje Istentől, és Te azt megadod nekünk. És külön hadd imádkozzam azokért a testvérekért, akik ezért álltak föl, mert szeretnék tőled ezt a bölcsességet kérni. Talán van most olyan szituáció, vagy volt már az életükben, amit nem tudtak kezelni. De hadd tegyünk bizonyságot arról, hogy milyen sok helyzetben veled tudtuk ezeket kezelni. Hadd tapasztalják meg ők is ezt újra és újra. Imádkozom azokért, akik azért álltak föl, mert szeretnének élő kapcsolatot, veled való folyamatos beszélgetést kezdeni. Köszönjük, hogy meghallgatod ezeket az imádságokat. Köszönjük, hogy megválaszolod, és köszönjük, hogy ezeken keresztül járhatunk a Te terveidbe, és érezhetjük azt a békességet, ami tényleg ember feletti, minden értelmet felülhalad. És imádkozom azokért is, akik azért álltak föl, mert szeretnék a döntéseiket úgy meghozni, hogy Te azokkal összhangban tudj cselekedni, és azok a Te akaratoddal összhangban legyenek. Szeretnének sokkal kevesebb sérüléssel keresztül menni ezen az életen, és nem odaveszni ebben a labirintusban, amit életnek hívunk, hanem szeretnék, hogy elvezesd az üdvösségre őket, elvezesd bennünket, és ezt tedd úgy, hogy folyamatos belső békességet élhetünk meg, mindazok ellenére, amik körülvesznek minket, amik dúlnak a környezetünkben. Köszönjük neked, ha ezt megérthettük, és köszönjük neked, hogy Te válaszolsz a mi kéréseinkre és imádságainkra. Köszönöm, hogy eléd jöhetünk közösen kérni a Te békességedet, és köszönöm, hogy megérthettük azt most együtt, hogy ez csak akkor lehetséges, ha mi is lépünk, és mi is összhangban vagyunk a te akaratoddal. Enélkül hiába is kérjük, csalódni fogunk, és köszönjük, hogy te ezt nyilvánvalóvá tetted előttünk. Legyen tiéd a dicsőség azért, hogy a döntést a mi kezünkbe helyezed, nem rajtad múlik, csak rajtunk, hogy lépünk-e feléd. Legyen ezért áldott a te neved, hogy semmi gát nincs előttünk, hanem csak egyedül a mi szívünk, a mi döntésünk lehet gát. Legyen tiéd ezért a dicsőség Jézus nevében.